Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, ahogy talán már többen olvasták és látták a szellemes plakátot, külön köszönöm, nem tudom ki az alkotó, az útjelző táblák, ugye utakat keresünk Adventben, nem véletlenül választottam ezt a témát, hiszen a adventi zsoltár is erről szól, az egyik advent ének, amit énekeltünk most az elején is, szintén arról szólt, hogy készítsük az utat, no, de melyik út az, amelyen igazán találkozhatunk azzal, akinek az érkezését várjuk, és hiszem és remélem nem hiába várjuk 2018 adventjében. Sokféle izgalmas út fordul elő a Szentírásban, az Új Szövetségben. Én négyet választottam ki, hiszen adja ezt a számot, hát egyrészt, ha úgy tetszik, a négy gyertya is, de az a lehetőség is, hogyha Isten éltet minket, akkor most négy alkalommal figyelhetünk különböző utakra. Három esti alkalom lesz, most először a damaszkuszi útra indulhatunk el, holnap a gázai úton tehetünk meg fontos lépéseket, szombat este Emmaus felé vehetünk irányt, és aztán majd vasárnap jön a betlehemi út. Utakat keresünk, utakat járunk végig, és ami közös az utakban, hogy valahol, valamikor Jézus Krisztussal találkozhatunk egészen eltérő módon és formában, de ezzel a reménységgel indulunk el ma este is. A damaszkuszi úthoz a klasszikus történetet olvastam az apostolok cselekedetei szóló könyvből, így hallgassuk most meg tehát az alapigét a 9. fejezetből, az első verstől a következőképpen. Saul pedig az Úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve elment a főpaphoz, és levelet kért tőle Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogyha talál olyanotak, akik az Úr útjának követői, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve vihesse azokat Jeruzsálembe. Út közben azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett hirtelen, mennyei fény ragyogott fel körülötte, és amint a földre esett, hallotta, hogy egy hang így szólt hozzá: Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ő pedig megkérdezte: ki vagy, Uram? Az így válaszolt: én vagyok Jézus, akit te üldözöl, de kelj fel, menj be a városba, és ott megmondják neked, mit kell tenned. A vele utazó férfiak pedig szótlanul álltak, mert hallották ugyan a hangot, de senkit sem láttak. Saul pedig fölkelt a földről, és kinyitotta a szemét, de semmit sem látott. Ezért kézen fogva vezették be Damaszkuszba, és három napig nem látott, nem evett és nem ivott. Volt Damaszkuszban egy tanítvány név szerint Anániás, az Úr megszólította őt látomásban: Anániás, ő így válaszolt: íme, itt vagyok, Uram. Az Úr pedig így szólt hozzá: kelj fel, menj el abba az utcába, amelyet Egyenes utcának hívnak, keresd meg Júdás házában a tarzuszi Sault, mert íme imádkozik. És látomásban látja, hogy egy Anániás nevű férfi jön be hozzá, és ráteszi a kezét, hogy lásson. Anániás így válaszolt: Uram, sokaktól hallottam erről a férfiről, mennyi rosszat tett a te szentjeid ellen Jeruzsálemben. Ide is meghatalmazást kapott a főpapoktól, hogy elfogja mindazokat, akik segítségül hívják a te nevedet. Ezt mondta neki az Úr: menj el, mert választott edényem ő, hogy elvigye a nevemet a népek, a királyok és Izrael fiai elé. Én pedig meg fogom mutatni neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért. Anániás pedig elment és bement abba a házba, rátette a kezét, és ezt mondta: testvérem, Saul, az Úr, az a Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, azért küldött engem, hogy újra láss és megtelj szent lélekkel. És egyszerre, mintha pikkelyek estek volna le a szeméről, újra látott, aztán fölkelt, és megkeresztelkedett, majd miután evett, erőre kapott. Eddig a választott alapige, foglaljunk helyet. Krisztusban szeretett testvéreim, úton vagyunk, és ugye az úton vannak útjelzések, sőt, általában a városokban, az utaknál közlekedési lámpák fénye is irányít minket. Piros, állj meg, sárga, várj, zöld, mehetsz. Mi most jól lenne, ha észrevennénk az adventi úton, hogy mi viszont lila jelzést kaptunk. Ez látható az oltáron, a szószéken, a stóla színe is. Valamit jelez, és az a baj, hogy a ma embere, és sajnos még sokszor a templomba járó ember is egy kicsit színvakká válik. Ahogy vannak a közlekedésben olyanok, ennek hiába jelez a piros, ők azt nem látják, mennek tovább életüket és mások életét is kockára téve. Sajnos az egyházi esztendő liturgikus színeit se feltétlenül érzékeljük már úgy, mint amennyire az segíthetne és vezethetne minket az adventi úton. Én most szeretném, ha komolyan vennénk ezt a lila jelzést, amely hát az idén sajnos csak 3 hétre rövidült az advent időszak, de legalább 3 héten keresztül ez a lila szín valamit üzen. És legegyszerűbben így lehet ezt talán lefordítani, lassíts. Nem kell megállni, mert talán arra időnk se lenne, de a lassítás valami olyan, ami segíthet abban, hogy fölfogjuk, észrevegyük mindazt, amit Isten készít számunkra, és hogy valóban az ő útjára találjunk rá ebben a 3 hétben, és valóban vele találkozzunk. Lila jelzés kaptunk, amely a lassítás ajándékát kínálja nekünk. Ugyanakkor talán emlékszünk az adventi első vasárnap agenda szerinti mottójára, minden új kezdet, új egyház év megtérésre hívó szó és lehetőség. És most úgy is figyelhetünk a 4 útra, a 4 történetre, amelyet végig élhetünk a következő napokban, hogy ha úgy tetszik, 4 esettanulmány, 4 megtérési történet egészen különböző emberek, különböző körülmények között, különböző utakon, hogyan térnek oda, fordulnak oda ahhoz az Úrhoz, aki valójában keresi őket. Hiszen talán már az elején ellőhetem a poént, amikor én útkeresésről beszélek adventben, akkor nem az az igazán nagy kérdés, hogy én az ember keresem-e az Isten útját, hanem az, hogy az a Krisztus, aki az út, keres engem. És így jöhet létre a találkozás, és erre az egyik legcsodálatosabb, legklasszikusabb példa, pont a damaszkuszi országút jól ismert drámai jelenete. Ha ezt a szót mondom, damaszkuszi út, talán többen vannak, akiknek beugrik a, ha úgy tetszik, a szekuláris kontextus, a világi összefüggés. Talán emlékszünk még Eszterházy Péter klasszikus mondatára a rendszerváltás hajnalán, aki szellemesen így fogalmazott, nagy a tolongás mostanában a damaszkuszi országúton. Hadd idézek ezzel kapcsolatban egy nagyon szellemes újságcikket. Tolongás van a damaszkuszi úton, írt Eszterházy Péter, és hát akkor a rendszerváltás hajnalán valóban úgy tűnt. Akkor nagyot fordult a világ, egyszerre fénygyulladt, vagy legalábbis a világosság reménye ragyogott fel. Azt gondoltuk, itt a hajnal végre, pirkad az ég alja, de az is látszott, hogy sokan megrettentek a hirtelen támadt fényességben. Nagy tülekedés támadt, sok Saul nevezte magát Pálnak, egyik napról a másikra, Pál dömping volt, Saul csak mutatóban lehetett látni az út mentén. Hát ez lassan 30 éve volt, de gondolom van, aki még emlékszik arra, hogy hányan próbáltak gyorsan egy kicsit igazodni is, mert hát most változtak az idők, változnak az idők, és hát most meg sajnos ennek az írásnak, ami a katolikus újemberben jelent meg, az a címe, hogy üres a damaszkuszi út. Hogy megváltoztak az idők. És ma talán nincs olyan tolongás a damaszkuszi úton, sőt lehet, hogy majdnem üres. Kevesen vannak, akik akik komolyan próbálnak betérni az egyház közösségébe, és ha a statisztikai adatainkat nézzük, hát sajnos néha muszáj szembenézni a számok zord fényeivel, akkor bizony ezek az adatok inkább elkeserítenek, semmint reménnyel töltenének meg. Legutóbb például Fábri György, az északi kerület felügyelője sokkolt minket olyan adatokkal, amelyekből csak egyet említek, ez tényleg olyan, amit azért nem lehet nem meghallani, vagy nem szerencsés szőnyeg alá söpörni. Ő kimutatta, hogy a rendszerváltás óta 300 magyarországi településről, ami a 10%-a az összesnek, kb. 3000 település van Magyarországon, gyakorlatilag eltűnt a kimutatható evangélikus jelenlét. Nem tudunk mi mindenhol jelen lenni, ez még nem lenne önmagában egy olyan tragédia, amin el kellene keseredni, de mindenképpen azt mutatja, hogy nincs tolongás a damaszkuszi úton. Nem igazán élünk most olyan időket, amikor az emberek nagyon-nagyon vágyakoznának elindulni Isten felé. De nem ez a lényeg, hogy az emberek mit akarnak, vagy nem akarnak. Sokkal inkább az a lényeg, hogyha valaki mégis a megtérés csodáját át tudja élni, és azért minden evangelizációs sorozatnak kimondva vagy kimondatlanul van egy olyan reménysége és célja, hogy újra átéljük azt, amit ki tudja, hogy hányszor éltünk már át, de Luthertől tudjuk, hogy ezt naponta lenne jó fölfedezni, hogy az életemet hogy tudom igazán oda fordítani, abba az irányba, arra az útra, amelyre Isten akar vezetni. Ha ez a megtérés az életemben konkrét naponkénti eseményi élményé válik, akkor azt a környezetem is észreveszi. Ugye ismerjük a híres, szellemes lutheri mondatot, hogy ha egy kocsis, aki ütötte, verte a lovát, megtér, azt először a ló fogja észrevenni, mert nem úgy fog vele beszélni, nem úgy fog vele viselkedni, nem fogja ütni, vágni, hanem észreveszi, hogy ez a szerencsétlen jószág, hát őt szolgálja, az ő munkáját segíti, és talán nem verni kéne, hanem egy kicsit odafordulni felé figyelemmel. Igen, a megtérés az egész környezetünk számára áldás, nem csak a mi számunkra. És hát ha most megtérési történetet akarunk egy kicsit közelről megvizsgálni, akkor ennek az etalonja, a mintája az, ami ott a damaszkuszi országúton történik, hogy Saulból Pál lesz. És hát ugye azért ez nem pici csoda, hiszen itt arról van szó, hogy valaki Krisztus ellenségéből lesz Krisztus legnagyobb apostolává. Erre szokták mondani, ugye, hogy vannak népi bölcsességek, amelyek jól hangzanak, csak az Isten szeretete fölülírja a népi bölcsességet. A népi bölcsesség szerint kutyából nem lesz szalonna. Ugyanakkor biztos hallottuk már ezt is, hogy az Isten országában furcsa módon csak olyan szalonna van, amit kutyából készítettek. Most lehet, hogy ezzel nem csináltam nagy kedvet az Isten országánál asztalhoz ülni, de értjük jól a képet. Az Isten országában, az Isten munkájában nincs lehetetlen, nincs reményt, nincs, hogy ezen az emberen nem lehet segíteni. Hát így figyeljük most meg, hogy hogyan is lett Saulból Pál a damaszkuszi úton. Hogyan, inkább így kell föltenem a kérdés, hogyan teremti, formálja Isten át Saul életét. Saul azt jelenti, hogy nagy, Pál azt jelenti, hogy kicsi. És hogyan tudja esetleg a mi életünket is 2018 adventjében úgy formálni, hogy azt mi is észreveszünk, és a környezetünk is észreveszi, hogy valami történt. Idefele hallgattam a rádiót, az autóban is egy érdekes ilyen rabbinista tanmesét mondtak el, hogy van egy ilyen hit, hát ezt biztos hallottuk már, hogyha Jeruzsálem falain megszólal a sófárnak a hangja, ugye ez az az ószövetségi kürt, vagy nem tudom pontosan milyen hangszer, de az, aminek a hangja nagyon jellegzetes, akkor jön vissza a messiás. És akkor történt egyszer, hogy valami kicsit, hát agyilag, hogy is mondjam, megzakkant ember úgy döntött, hogy most már olyan régen várunk erre a sófár szóra, hogy ő bizony fölmegy oda Jeruzsálem falaira, és megfújja a sófárt, mert hát akkor csak itt lesz már végre a Messiás. És megfújta úgy, hogy rögtön rohantak a rabbihoz, a tanítványa, hogy hallottad, rabbi, itt a Messiás szól a sófár, és a rabbi kinéz az ablakon, és azt mondja, én semmi változást nem látok. Az emberek ugyanúgy lótnak, futnak, nincs itt a Messiás, Messiás. A Messiás akkor van itt, ha valami megváltozik. És ez egy nagyon-nagyon mély igazság. Ha nem változik semmi az életünkben és körülöttünk, akkor nincs még jelen a Messiás, a várva várt megváltó az életünkben. Na de térjünk vissza akkor Pálhoz, hogy nála mi is az, ami elindítja ezt a változást. Nagyon érdekes a történet, ugye nem véletlenül olvastam úgy, talán kicsit zavaró is lehetett, hogy mindig hangsúlyoztam ott, ahol az út motívum előjött. Ugye az egész megtérési történet útközben indul. Mégpedig egy olyan úton, ahol Saul meg van győződve arról, hogy ő az Isten küldetésében a lehető legjobb irányba megy, egyfajta szent inkvizíciós buzgalommal írtja az eretnekeket, és az Isten útján jár. Igen, nagyon-nagyon nagy veszély, amikor maga biztosak vagyunk, amik azt gondoljuk, hogy én aztán tökéletesen tudom, hogy mi az igazság. Csak nálam van az igazság. És vegyük észre, hogy mennyire aktuális, hogy az a vallási fanatizmus, ami Sault így olvastuk az első mondat, hogy fenyegetéstől és öldöktéstől lihegve megy. Hát ebbe pusztulunk bele, testvérek, a vallási fanatizmusban. Ezek azok, akik Allah Akbar kiáltva robbantanak és lőnek. De ez a fanatizmus keresztény embereket se kiméli, és sokszor keresztény emberek ugyanolyan kegyetlenül tudnak mások felé fordulni, mert csak az én szavam az igaz, csak én látom helyesen a dolgokat. Igen, a vallási fanatizmus ma is életveszélyes, mérgező erő és hatalom, amellyel szembe kell fordulni. És rá kell jönnie Saulnak is ott, hogy ő ugyan úgy gondolja, hogy tudja, hogy honnan, hová és miért megy az Isten küldetésében, és már úgy érzi, hogy ott vagyok Damaszkus közelében, már mindjárt elérem a célt, és tovább írtom Krisztus követőit, amikor történik valami. És ez egy fantasztikus, én erre most jöttem rá 67 éves fejjel, lehet, hogy valaki már sokkal hamarabb észrevette a csodát. Mi történik? Nem az történik, amit mi belevetítünk ebbe a történetbe, hogy Jézus kiüti a nyeregből egy, ki tudja milyen harci fogással, nem ez történik. Testvérek, ugyanaz a szó szerepel itt, ami a karácsonyi történetben. Sault körül ragyogja a mennyei világosság. Tessék majd észrevenni, amikor hallgatjuk a, már talán nem azt mondom, hogy megund, de már megszokott karácsonyi történetet, hogy a pásztorokat körül ragyogja a mennyei fény. Hát ugyanez történik Saullal is. Az Isten szeretete körül öleli ezt az embert. Ez az az első szeretet, ugye vasárnap talán itt is erről szólt az ige a Jelenések könyvének az efezusi leveléből, hogy hol az első szeretet, és testvérek, az első szeretet az nem az én szeretetem, és nem a te szereteted. Ott az agapé szó van, az Isten szeretet, ami mindig megelőz. És itt is arról van szó, hogy ez a szeretet mindent megelőzve körül öleli Sault ott a damaszkuszi országúton is. Ez egy olyan meglepetés számára, hogy leesik a lováról, de nem azért, mert Krisztus erőszakos módon kibillentette őt onnan. És itt is egy érdekes felfedezést tettem. Így olvassuk, hogy leesett. De itt megint csak az a döbbenetes, hogy ugyanaz a görög ige szerepel, mint amit olvasunk a bölcsekről, hogy leborultak oda a betlehemi jászolhoz. Igen, ott jó értelemben földre kerül Saul, leborul valami számára akkor még ismeretlen és fölfoghatatlan csoda előtt, és amikor leesett, amikor leborult, ott van a földön, akkor szólal meg a hang. Előtte még nem. Amíg mi nem borulunk le az Isten előtt, addig ő se tud mit kezdeni velünk. Ismerjük a szellemes gyökösi mondatot, aki nem tud leborulni, előbb-utóbb kiborul. Ezért vannak tele az ideg gyógyintézetek, ezért az emberek jelentős része idegnyugtatókon és altatókon él, mert nem tud leborulni az Isten előtt, és ezért kiborul. De Saulnak megadatik ott, hogy miután körülöleli ez a mennyei fény, ez az első szeretet, akkor földre zuhan, és meghallja a hangot. És a csodálatos ebben a hangban, hogy ez a hang, bár nem készült róla hangfelvétel, és biztos sokféleképpen lehetne ezt most előadni, de az én fülem ezt nem úgy hallja, hogy ez egy számonkérő, fenyegető, ítéletes hang. Ezt én úgy képzelem el, sokkal inkább egy fájdalmasan, szomorúan megszólaló hang. Saul, Saul, miért üldözöl engemet? Miért? Ez ugyanaz a szó, amit ott nagy csütörtökről, nagypéntekre virradólag mond a mi Urunk annak a szolgának, aki arcul csapja. Miért ütsz engem? Ez az Isten szomorú, fájdalmas kérdése. Mondd, ember, miért ütsz, miért üldözöl engem, hiszen még nem is ismersz. És ez mennyire így van, nagyszerű az, hogy Saul így kérdez vissza, ki vagy, Uram? És itt a kűrie szó van, az eredeti, amit jól értünk. Már sejti, hogy valaki nála sokkal nagyobb állította meg. És akkor megkapja, ha úgy tetszik, az isteni névjegyet. Én vagyok, ugye? Tudjuk, hol a vagyok, aki vagyok, ez az Isten névjegye. Én vagyok Jézus. És itt megint csak valami olyan van, amire nem biztos, hogy fölfigyelünk, akit te üldözöl. Hát szó sincs a történetben arról, hogy Saul Jézust üldözné. Nem is hiszi, hogy Jézus él. Hát szerinte az egész egy szélhámosság, amit hirdetnek a föltámadásról, az élő Jézusról. Ő a követőit üldöz. És akkor milyen fantasztikus evangéliumot lehet ebben is fölfedezni, hogy Jézus azonosítja magát azokkal a szerencsétlen emberekkel, akiket halálra üldözött az akkori fanatikus zsidó vallási vezetés. Igen, Jézus úgy tekinti, hogy ha ott ezeket az embereket Damaszkuszba te bilincsbe akarod verni, akkor engem sanyargatsz és engem üldözöl. Azonosítja magát a tanítványaival, a mai üldözöttekkel is és szenvedőkkel. De, és akkor itt jön a történetnek a nagy fordulópontja, itt mintha egy filmszakadás lenne, egy teljesen új történet kezdődik, mert nem foglalkozik azzal többet Jézus, hogy Saul milyen volt. Nincs számonkérés, nincs vallatás, gyóntatás, hogy na akkor most valld be, hogy tévedtél, valld be, hogy rossz úton jársz. Jön a de, a fordulat szava, de, kelj fel, menj be a városba, és ott megmondják neked, mit kell tenned. És ez egy ugyancsak nagyon jó hír, hogy ebben a gyógyulási folyamatban, a megtérés történetben a keresztény közösségnek is fontos szerepe van. Majd lesznek, akik segítenek neked. A megtérés nem egy egyszemélyes attrakció, bűvész mutatvány. Itt hamarosan nagyon fontos szerepet kap majd Anániás. Ő az, aki, hogy ezt a képet használjam, aki az újjászületés csodájánál, ő a bába. Ugye ma sokat hallunk arról, hogy milyen fontos, hogy a szülésén legyen ott egy, most dúlának mondják, ugye görög szóval a szülésznőt, és ennek a dúloszt, ugye a hímnemű változata, a férfira vonatkoztató görög szó. Hát itt is kell egy dúlosz majd, valaki, aki segít abban, hogy ez az ember újjá szülessen, hiszen, leírja Lukács az orvos precizitásával, hogy ez az ember ott az országúton megvakult. És ebben is van valami nagyon mély üzenet. A vak gyűlölet testi vaksággá transformálódik. És azt mondom, hogy ez már a gyógyulás első lépése. Hogy Saul rájön arra, hogy semmit sem látok. Semmit sem láttam eddig se jól, de most aztán már testileg sem látok semmit. És szüksége van arra, hogy kézen fogva vezessenek be Damaszkuszba. Micsoda fordulat. Az, aki fegyverrel, haraggal, gyűlölettel akar berontani Damaszkuszba, most úgy megy, hogy mások vezetik. A diagnózis semmit sem lát. És három napot kell így megélnie, és milyen érdekes ez a három nap, hogy hányszor jön vissza a Jónás történetben Jézus három napig a sírba. A három nap egy érdekes szimbólum, három napig gyógyul, és várja azt a pillanatot, hogy valaki megérintse, és megtörténjen a teljes gyógyulás, és itt jön Anániás szerepe, amire utaltam. Persze Anániásnak is meg kell térni, mint mindannyiunknak. Neki meg kell térni abból, hogy ő zsigerből gyűlöli ezt az embert, mert annyi rosszat hallott róla. El is mondja őszintén, hogy hát ehhez menjek el, hát ez annyi fájdalmat okozott már nekünk, és itt van egy gyönyörű definíciója a keresztényeknek, mit mond Anániás? Akik segítségül hívják a te nevedet, hát azokat írtja ez az ember. Most én ehhez menjek el, aki azokat üldözi, akik a te nevedet segítségül hívják. Keresztény az, aki tudja, hogy önmagában nem áll meg, szüksége van arra, hogy élő kapcsolata legyen az ő urával. Érthető Anániás félelme. Érthető, hogy ha nem is visszabeszél, de legalábbis szeretné megérteni, hogy most itt mi történt. Az Úristen, az ő mestere nincs jól tájékoztatva, vagy ki ez a Saul, de így jön az újabb fordulat, az Úr mindent felülír. Igen, nagyon jól tudja, ha valaki, akkor Jézus tudja, hogy ki ez a Saul, de mostantól kezdve választott eszközöm, így van az új protestáns fordításban, de én inkább a régit használtam, választott edényemű, mert gyönyörű ez a kép. Edény, ami önmagában üres, semmire se jó, akkor van értéke, ha valami tartalom kerül bele, és most azt éli át Saul, hogy ő egy üres edény, ami benne volt, azt kiöntötték, az már nincs ott, és most az Úr újra tölti őt. A cserép edénybe, ahogy majd később írja Pál egyik levelébe, kincs kerül, és viszi a nevemet, azt a nevet, amelynek a hordozóit üldözte, most azt a nevet fogja vinni, és egy gyönyörű missziói stratégiát lehet fölfedezni a népekhez, a pogányokhoz, a királyokhoz, akik azt hiszik, hogy ők vezetik a világot, nekik is meg kell térni, és Izrael népéhez is, mert őket se vetett el végleg az Isten. És ezért a névért majd Saul Pálnak szenvednie kell, és ez nem 2000 éves történet. Ma ugye sokat hallunk az üldözött keresztényekről, talán jobban értjük, mint korábban, hogy mit jelent az, hogy igen, ezért a névért ma is, a 21. században is nagyon sokaknak szenvedni kell. És amikor Anániás megérti ezt a fordulatot, amikor ő is megtér, akkor oda tud fordulni úgy ehhez a korábban rettegett emberhez, hogy így szólítja, testvérem. Testvérem, és akkor hadd olvassam ezt a gyönyörű jelenetet. Testvérem, Saul, az Úr, az a Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, azért küldött engem, hogy újra láss és megtelj szent lélekkel. Jézus nem utonálló, hanem ott van az úton, és meg akarja nyitni a mi szemünket is, nekünk is a lélek ajándékát kínálja, hogy ki is ez a lélek, ugye küszködünk vele, mert hát az atyát még csak el tudjuk képzelni, a fiút is, de a lélekkel, hát igen, itt csak képek, metaforák, hasonlatok segíthetnek. Ismerjük a klasszikus bibliai képeket, a tűz, a harmat, a víz, a galamb, most hadd idézek néhány talán szokatlanabb megközelítést. Richard Rohrnak van egy remek Szentlélek litániája, 60 különböző képet használ a Szentlélekről, ezt persze most nem fogom felsorolni, mert azt nem is lehetne megjegyezni, de 7 azért kiválasztottam. Hát, ha gazdagítja és plasztikustabbá teszi számunkra, hogy kicsoda is a lélek, és milyen ajándék az, amit fölkínál nekünk a mi Urunk ma este is. Kicsoda a lélek? Azt mondja ez a ferences szerzetes, védőügyvéd, haza vezérlő jeladó, pacemaker bennünk, ugye tudjuk mi a pacemaker, akinek baj van a szívével, egy kis szerkezet tartja úgy életben, hogyha a ritmusból kiesik, akkor a pacemaker kontrollálja, helyreállítja az egészséges ritmust. Igen, a lélek is ezt a csodát tudja elvégezni bennünk. Kicsoda a lélek? Isteni DNS, mondja Richard Rohr. Valami olyan, ami hordozza azt a lényeget, amitől mi Isten teremtményévé válhatunk, hiszen az ő lelkét lehelte belénk a teremtés hajnalán, és a föltámadott Jézus ezt a lelket lehelte tanítványaival, amikor megjelent azon az első húsvét vasárnap estén. Hídépítő, ki összeköti azt, amit mi fölrobbantottunk, a változás szele, betöltött üresség, és nem is folytatom a sort. Mindezek a képek segíthetnek, hogy fölfogjuk azt a csodát, amit átélt Saul, és átélünk mi is, hogy lehullanak a szeméről a vak gyűlölet pikkelyei, és megtörténik az újjászületés csodája. Lélek és víz, egyenlő a keresztség ajándéka, az újjászületés fürdője. Saul megkeresztelkedik, és utána jön még egy szellemes poén, amiben ott van megint csak Dr. Lukácsnak a nagyon két lábbal a földön járó szemlélete, mert arról ír, hogy evett, igen, mert testileg is rekreálódnia kell, itt egy holisztikus gyógyulást érünk át, igen, evett, és erőre kapott, testi, lelki, szellemi erőre kapott, és úgy indul az ő új küldetésébe, új életébe. Én azt gondolom, nekünk is lehet ilyen esélyünk 2018 adventjén. Szokták mondani, advent kis böjt, de ugyanakkor a böjt a lélek lakodalma. Így kapjuk mi is estéről estére bőségesten Isten igéjének és lelkének ajándékát. Bárcsak élnénk vele is, mi is átélnénk azt a csodát, amit a damaszkuszi úton egykor átélt Saul. Mert, és hadd olvassam, hogy zárásként ennek az idézett cikknek egy szellemes mondatát, legalább egyszer mindannyiunknak végig kell menni a damaszkuszi úton. A megtérés lehetséges, tegnap, ma és mindörökké az feltétele, szembenézni, vállalni, újra kezdeni, akár ma este is. Amen, imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy a mi életünkbe is a legváratlanabb pillanatban betoppansz, talán sokszor akkor, amikor úgy gondoljuk, hogy minden rendben van és jó irányba megyünk. Köszönjük, hogy mi is átélhetjük, hogy szeretetet körbeölel, de ugyanakkor talán rákérdezel arra, hogy mit és miért és merre tart az életünk. Kérünk, add meg nekünk a damaszkuszi út élményét, ajándékát, a naponkénti megtérés esélyét, lehetőségét a te igéd és lelked által. Amen.